Kegyelmes Istenünknek azt az igéjét, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, a Zsoltárok könyvének 90. fejezetéből olvasom. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké Te vagy, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltási idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiaikon. Legyen velünk, Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Szeretett testvéreim! Próbáltunk már valami igazán hatalmas, óriási dolgot lefényképezni. Ismerős az, amikor az ember akárhogy is forgatja azt a kamerát, és végső soron akármilyen objektívet is tesz föl, nem fér bele. Itt, hol itt lóg ki a képből? Hol ott lóg ki a képből? Legutóbb én az Ulmi Münster templomtornyával próbálkoztam így, és a mobiltelefonomba beépített kamerával. Hát a kettőt nem egymásnak teremtették. Az Ulmi Münster tornya a világ legmagasabb templomtornya. A maga 162 méterével templomtorony magasabb annál nincsen. Más jellegű tornyok vannak magasabb. Templomtorony nincs. És bár a templom méreteihez illő tér veszi körül, mégiscsak akárhová is szaladtam én ezen a téren a telefonommal, hát két napon keresztül sok-sok próbálkozás ellenére is van egy képem, ami ugye többé-kevésbé elmegy, úgy már látszik a belőle már valami. A keretek nem fér bele. Mózes valami hasonlót csinál itt. Az a Mózes, akit az egyházi hagyomány, már maga a bibliai hagyomány is ennek a Zsoltárnak szerzőjéül tekint. Egy, az összesen 3 olyan emberből az egész Szentírásban, akinek ez a megtisztelő cím jut. Isten embere. Rajta kívül Illés és Elizeus kerül még utalásra ezekkel a szavakkal a Szentírásban, más nem. Mózes megpróbál egy képet készíteni, és egy imádságba belefoglalni a hatalmas Istent. ami számára egyszerre segít, és egyszerre felmutatja, hogy milyen hatalmas ez az Isten, és ezzel együtt mégiscsak segít valamilyen módon megragadni őt, az az idő fogalma. Egy egyébként meglehetősen megragadhatatlan dolog. Mózes úgy dönt, Istenről csak egy olyan kép készíthető, aminek nincsenek keretei. Mert hogy Istennek nincsenek keretei. Így szól. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Éppen ez az, amivel meg tudja ragadni Isten hatalmas és csodálatos lényét. Számára nincsenek keretek. Az idő az ember számára legmagától értetődőbb, olyan napokon, mint ez a mai egy kicsit összezavaró, de mégiscsak elkerülhetetlen, leküzdhetetlen kerete az egész életünknek. Éppen ez az. Ha valahogy le akarjuk írni Istent, vegyük el ezt, és akkor már kezdünk közel jutni hozzá. Mindöröktől fogva, mindörökké. Ez a kép hatalmas. A mindenható Isten megragadhatatlanságában mégis valahogy belefér. A probléma, az egyetlen probléma az ilyen képekkel többnyire az, hogy ezek valóban megragadhatatlanok. Ezeken keresztül az Isten olyan gyakran válik, majdnem, hogy személytelenné, olyan távolivá, akivel már nem is tudunk mit kezdeni. Sokan próbáltak meg hasonló képet rajzolni. Rengeteget lehetne idézni ebből. Ebben a körben talán legismertebb Berzsenyi fohászkodása. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk vele nem tekinthet. És még folytatja tovább, végül Berzsenyi elérkezik odáig, hogy eljut egyfajta bizalom, Isten felé való bizalom megvallásához. Érdekes, Berzsenyit is a saját halálára emlékezteti, a saját véges voltára emlékezteti Istenre nézni, így, ahogy ő van. És ezzel fejezi be, bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó, nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád. Ott is elszórt csontjaimat kezeit takarják. Ahová Berzsenyi megérkezik, ott kezd Mózes. Jobban ismerjük mi ezt így. Te benned bíztunk, elejétől fogva. Lehet ez a kép hatalmas. Lehet a mindenható Isten az ember számára valamilyen szinten megragadhatatlan, de nem személytelen. Ez nem egy személytelen Isten kép. Az első szava ennek az imádságnak a bizalom szava. Aztán hallunk mi majd más szót is. Hallunk mi majd panasz szót. Hallunk mi majd bűnbánó szót. Hallunk mi majd könyörgést. Istenünk, elég. Annyi éven át, ahányon megaláztál, kérünk, végre áldj meg bennünket. Sok minden belefér ebbe az imádságba, de a legelső szó, az a bizalom szava. Ez az Isten lehet félelmetesen hatalmas és megragadhatatlan szinte az ember számára, de nem személytelen és nem idegen. Uram, te voltál hajlékunk, rejtek helyünk, menedékünk, védelmünk és védelmezőnk nemzedékről nemzedékre. Ebben az Istenben bízni lehet, annak ellenére, hogy akkora és olyan nagyon-nagyon távolinak tűnik számunkra időnként. Sőt, éppen azért, mert akkora, amekkora. Éppen azért, mert ő akkora, amekkora rá lehet bízni azokat a dolgokat, amelyek úgy átnyúlnak a fejünk fölött. A nemzedékről nemzedékre terjedő dolgokat. éppen azért, mert Isten akkora, amekkora rá lehet bízni történelmünket. Egyetlen generáció sincs, amelyik felelősséget vállalhatna a történelemért. Az egy sok-sok generációs dolog. De ott van Isten, akire rá lehet bízni. Ő elég nagy ahhoz, hogy hordozza az egészet. Ő elég nagy ahhoz, hogy a kezére lehessen bízni az egészet. Ő elég nagy ahhoz, hogy átlássa sokkal többet belőle, mint mi átlátunk a magunk 70 vagy 80 évében. Van-e nekünk imádságunk ilyen, mint ez? Bizalom szavával kezdődő, mindegy, hogy mivel folytatódik. Folytatódjon sírással. Folytatódjon panasszal. Folytatódjon betegség szavával. Folytatódjon félelemmel. Mindegy. De bizalommal kezdődő imádságunk. Van-e nekünk imádságunk egyáltalán? Gyakran át szoktok ugrani ezeket a Zsoltár feliratokat. Dávid Zsoltára, Kórá fiaié, ezé, azé, amazé, ez történetesen Mózesé. Azért ebben is van egy csodálatos örömhír. Neki van Zsoltára. Pusztán ez. Az embernek lehet Zsoltára, lehet szava Istenhez. Beszélő viszonyban lehetünk, ezzel az Istennel legyen akkora, amekkora, és mi pedig olyan picik, amilyen csak lehet. Mi beszélhetünk vele. Kérdés az, kedves testvérek, önnek, és szól a kérdés nekem is, nekem van egy Zsoltárom? Úgy aktívan, igazán folyik-e belőlem Isten magasztalása és dicsérete, csak azért, aki ő? Akkor is, ha semmit nem csinálna ebben a világban. De dicsérem-e őt azért, amit effektíve csinál, mert hogy munkálkodik, mert hogy jelen van. Egészen egyszerűen beszélő viszonyban vagyunk-e mi személyesen Istennel? Van-e nekünk Zsoltárunk? És el tudjuk-e azt kezdeni így? Akármilyen helyzetből is fordulok hozzád, tisztázzuk. Te benned bíztam az első pillanattól fogva, hogy megismertetted magad velem. Te benned bíztam az első pillanattól fogva, hogy igében, Szentlélek által, sákramentumban, vagy ki tudja, hogy a kegyelem milyen más eszközén állt, elém álltál, és nem hagytad, hogy megkerüljelek, hogy kikerüljelek. Te benned bíztunk elejétől fogva. A kedves testvérek, ahogy az ulmi dóm mellett sem lehet megállni úgy, hogy az ember csak azt lássa, milyen hatalmas az az épület, és ne érezze, hogy ő maga mellesleg milyen pici. Ugyanúgy Isten színe előtt sem lehet megállni ennélkül. Amikor Mózes azt látja, hogy csak egy módon rajzolhat képet Istenről, egy kerettelen képet, az örökké valóságtól fogva az örökké valóságig, vagy te. Nem lehet nem gondolni arra, hogy én, mi, emberek, hát mi bőven beleférünk, egy egészen picike kis keretbe is. A mi életünk 70 esztendő, ha több, akkor 80. Egyeseknek még annál is több megadatik, de azért annál messze túlmenni, az már nagyon-nagyon ritkaság. Mi beleférünk egy egészen picike kis keretbe. Nem lehet Isten nagysága mellett megállni úgy, hogy az ember ne látná a saját kicsinségét. Úgy, hogy az ember ne látná, és ne kelljen, hogy gondoljon rá, a halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltási idő éjjel, elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Az ige azonban mélyebbre megy ennél. Megnevezi ennek az állapotnak az okát is. bizony elmúlunk haragod miatt. Indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Nemzeti himnuszunknak is van egy ilyen fordulata. Hajj te bűneink miatt gyúlt harag kebledben, és elsújtád villámid a dörgő fellegedben. Na és onnan kezdve mi bajban vagyunk. Ez már nem csak volt az utolsó. De erről beszél Mózes is. Az institúció előszavában Kálvin János pontosan erre a találkozásra utalva teszi azt a közismert és sokat idézett megjegyzését. Igazából meg sem tudja mondani, mi jön előbb. Isten megismerése, vagy önmagunk megismerése. Ahogy Isten megismerésében haladunk előre, annál inkább látjuk, kik vagyunk mi, vagy ahogy a saját magunkat kezdjük egyre inkább megismerni, annál inkább látjuk ki Isten. A lényeg a találkozásban van. Amikor én a magam összes 180 centijével odaállok az ulmi dóm tornya mellé. Mennél inkább felfogom, mennél inkább érzékelem, milyen hatalmas az, annál kisebbnek tűnök én. Mennél inkább Isten szentségének és lényének fényében állunk, annál nyilvánvalóbb. Mennyi szeméttel és mocsokkal van tele a mi életünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Hogyha túl közel kerülünk ehhez a világossághoz, akkor a titkolt vétkek sem titkok többé. Mennél inkább látjuk őt a maga tisztaságában, annál inkább muszáj meglátnunk magunkat éppen az ellenkezőként. Mennél inkább ismerjük őt, annál inkább muszáj magunkat is ismernünk úgy, ahogy vagyunk. Kedves testvérek, úgy magunk közt, őszintén, melyikünknek ne lenne valami, ami beleillik ebbe a kategóriába? Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Dolgok, amelyek miatt szégyenkezünk, és éppen azért, mert szégyenkezünk, ha rajtunk múlik, senki más nem tud róla. Éppen azért, mert szégyenletesek. De amit ez az ige mond, az az, hogy a mi behatároltságunk, a mi időhöz kötöttségünk, sőt, a mi rövid időhöz kötöttségünk, és ebben a rövid időben pedig sok-sok nyomorúsághoz kötöttségünk, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ennek az egésznek a gyökere valahol ott van, amit mi bűnnek nevezünk. Ennek ismerjük a gyümölcseit. Egyeseket titkolni tudunk, másokat nem. Másokat meg sem próbálunk titkolni, mert jó azt valakinek megvallani, jó azt nyilvánosságra hozni, jó azt letenni valahová, és jó azt hátrahagyni, és jó hallani. Én vagyok az, aki megbocsátom bűneidet önmagamért. És vétkeire többé nem emlékezem. Ki tudja, milyen erős a te haragod, és milyen hatalmas, milyen félelmetes a te felháborodásod. Ki tudná ezt igazán végig gondolni? Mózes ahelyett, hogy megpróbálna válaszolni a kérdésre, egy kéréssel áll elő. Taníts! Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts minket úgy látni, ami behatárolt létünket, hogy ebben a határon belül a szív bölcsessége, a hit bátorsága és a szeretet tisztasága vezessen. Mert nincsen nekünk olyan nagyon-nagyon sok ezekből a napokból. Magyarul is, németül is ismert a kifejezés. Ha valakinek vagy valaminek megvannak számlálva a napjai, az azt jelenti, hogy a vég nagyon-nagyon közel van. Nem is szeretünk mi igazán napokat számolni. Ha még fiatalok vagyunk, azért nem tesszük, mert Az ember tele van ezzel a hozzáállással, mint hogyha sose hallnánk meg. Szóval az idő az úgy rengeteg van belőle, át sem tudom látni. Nem olyan nagy veszteség az, hogyha 2-3-4-5 nap itt-ott elcsúszik. Jön még utána 20-30-40-50 nap, majd behozok mindent. De talán az ember az élete végén is már nem igazán számol napokat. Mire jó az? Örülök minden egyesnek, ami még van, vagy nem örülök neki. Vagy inkább azt várom, hogy egyszer bárcsak ne ébredjek föl, vagy legalábbis ne erre a világra. Taníts bennünket úgy számlálni napjainkat, úgy szembenézni a ténnyel, mi behatárolt lények vagyunk. Idő által behatárolt lények. Hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy amit ebben a behatárolt időben csinálunk, és amit ezzel a behatárolt idővel csinálunk, az legyen, amire te adod ezt az időt. És ne pedig valami más. Mert nincsen belőle olyan rengeteg. Mert jobb, hogyha mi számoljuk a napokat. Ugyanis azok meg vannak számlálva, az én napjaim is meg vannak számlálva. Taníts minket úgy számolni, számon tartani, tervezni, visszagondolni, nyilván tartani napjainkat, hogy azokat ne pazaroljuk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel? Mert hogyha igaz az, hogy Isten bűneink fölött való jogos haragja az, ami minket először is egy igen-igen keskeny kis keretbe zár, és hogyha igaz az, hogy Isten haragja alatt szenvedve, még örömünk sincsen ebben a néhány 70-80 évben. Egyetlen egy valaki van, aki ezt meg tudja változtatni. Ez ugyanaz az Isten. A haragvó Istentől egyetlen egy menedékünk van. Isten kegyelme. Ugyanaz az Isten. Ha tőle menekülünk, a legjobb hely hozzá menekülni. Máshová nem érdemes. Fordulj hozzánk, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Áraszt ránk kegyelmedet reggelenként, hogy ezeket a számon tartott napokat jól kezdjük, és a te kegyelmed, a kiáradó kegyelmed, ez töltse be ezeket a megszámlált napokat. Nincsen belőle annyi, hogy máshogy töltsük mi ezeket. Hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. A 90. Zsoltár ismeri az alternatívát ahhoz képest, hogy a 70 és 80 évnek a legnagyobb része hiába való fáradtság. Lehetséges Isten kegyelme által, lehetséges úgy élni, ahogy itt az imádság formájában hangzik. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon megaláztál, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Lehet máshogy is élni. Kedves testvérek, időnk nincsen sok, csak a kérdés, és itt válik ez egy kicsit gyanúsá, a kérdés így hangzik, akkor ezek szerint a Biblia is beáll abba a sorba, ami ott kezdődött, valahol a főnökünkkel, a munkaköré leírásunkkal, ennek a világnak kimondott vagy ki nem mondott elvárásaival, hogy tudni illik, kevés az idő, rengeteg a feladat. Éj effektívebben, éj hatékonyabban, hogy magyarul is elmondjam. Dolgozz többet, pihenj kevesebbet, elvégre napjaink meg vannak számlálva, nem? Szeretett testvéreim, az igen nem azt mondja. Dolgozz többet, próbálj meg még effektívebb lenni, izzadj még többet. Azt mondja, munkálkodj, és élj másként. Nem többet, másként. És ennek a másnak az üzenete, a kegyelme éppen abban áll, hogy a mi életünket és munkálkodásunkat a szó nagyon-nagyon tág értelmében hozzá kapcsolhatjuk az örökkévaló Isten munkálkodásához. Két kérés zárja le a 90. Zsoltárt. Az első így hangzik, legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Az én atyám munkálkodik mindezidáig, mondta az Úr Jézus Krisztus, én is munkálkodom. A Márk evangéliumának tanúsága szerint a mennybe menetel után hátramaradt tanítványi közösség nem csak, hogy maga munkálkodott, azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, hallhattuk a felolvasott igében, hanem az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. A feltámadott és mennybe ment Úrnak, Krisztusnak is vannak tettei munkálkodása ebben a világban. És amikor a Zsoltár azt kéri, hogy legyenek láthatóvá a te tetteid a te szolgáidon, akkor azt kéri, hogy munkálkodj rajtunk keresztül, bennünk úgy, hogy nyilvánvaló legyen, te élsz, te munkálkodsz elsősorban. Ez a kérés megerőzi majd a másikat. Kezeid munkáit tedd állandóvá. Az csak egy... Az lesz, hogy majd bekapcsolódunk ebbe az isteni munkába. Kedves testvérek, álljunk meg itt egy pillanatra. Látszik-e ez rajtunk? Hogy Isten munkálkodik, tudnélik. Látszik-e ez, ami egyházaink van? De ha körülnézek, akkor azt látom, hogy az egyházaink szerte a világban nagyon emberi arcot mutatnak. A szónak negatív értelmében itt. Amit ez alatt értek, az az, hogy látom, vannak elkötelezett, elszánt egyházi szolgák mindenféle pozícióban, akik dolgoznak, akik munkálkodnak. De sajnos ritkán lehet látni magának, a mindenható Istennek munkáját. Emberi munkát látok. Emberi fáradozást látok nagyon sokat. Sikerrel vagy sikertelenül mindegy. Emberi próbálkozást látok nagyon sokat. De a kérdés az, vajon látszik-e rajtunk, hogy elsősorban Isten munkálkodik? Látszik-e bármiféle változás? Terem bármiféle gyümölcsöt, ahová ember már nem ér el? Születnek-e újjá emberek? Mert ha igen, az nem emberi munka. Gyógyulnak-e éves, évtizedes sebek? Mert ha igen, na az sem emberi munka. Szabadulnak-e meg emberek mindenféle megkötözöttségből? Mert hogyha ott igazán megszabadulnak, na az sem mi csináltuk. Az a mindenható Isten munkája. Az első kérés, és meg vagyok róla győződve, a sorrend itt fontos. Az első kérés az az, hogy Isten tettei legyenek nyilvánvalóvá rajtunk. Hogy az legyen teljesen láthatóvá, hogy ő munkálkodik. És csak másodszorban az, hogy én is munkálkodom. Mi is munkálkodunk, de hogy ő munkálkodik. Az ő munkája az, amit a Szentírás és később a teológia megszentelődésnek nevez. Hogy mi napról napra egyre inkább a Krisztus tisztaságára, a Krisztus engedelmességére, a Krisztus szépségére formálódunk, ige és Szentlélek által. Hogy mi egyre szentebbé válunk nap, mint nap. Az sem emberi munka. Ha ez megtörténik, akkor ott Isten munkálkodik. És ha ez látszik, akkor meghallgattatott ez a kérés, legyenek láthatóvá a te tetteid, a te szolgáidon. legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáit tedd állandóvá, ahogy ezt még Károli fordította. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, ahogy az új fordítás mondja. És ez rögtön kétszer is elhangzik. Isten az egyedüli, aki maradandó. Hogyha a mi munkánk az ő munkájának lesz része, hogyha mi az ő munkatársaivá válunk, Pál apostolnál többször is előkerül ez a szó, mi Isten munkatársai vagyunk. Fontos tudni, nem fordítva, nem ő a miénk, ő a főnök, mi vagyunk a munkatársak. Akkor ott, mert az ő munkája maradandó, akkor megmarad a miénk is. Paul Gerhard egy magyar nyelven is ismert énekében, hagyjad az Úristenre te minden utadat, de a magyar fordításban elveszett eredeti német imádságban, a magyar fordításban egyszerűen ez nem így hangzik. A következőt mondja: Dem Herren musst du trauen, wenn dir's soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Az ő munkájára kell, hogy tekints, hogyha a te munkád maradandó, ahhoz, hogy a munkád maradandó legyen. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Szükségünk van erre az imádságra is. Melyikünk ne fáradt volna már el, és ne fáradt volna már bele abba, hogy úgy tűnik, bármilyen elszántsággal és komoly munkával építünk, amit építünk, az mint egy homokvár. Kiszárad, aztán pedig a legkisebb szél is elkezdi bontani és viszi tovább, mint hogyha soha nem lett volna ott. Melyikünk ne fáradt volna már bele abba, hogy csak dolgozunk, de alig-alig látunk gyümölcsét annak, és a gyümölcs marad egy napig, két napig, egy évig, három évig, talán 30-ig. De aztán ugyanúgy eltűnik, ahogy eltűnünk mi magunk. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Mert a mi kezeink munkája olyan, mint mi vagyunk. Behatárolt és véges. De a munka, amiben munkatársai lehetünk Istennek, olyan, mint ő. Nincs határok közé zárva. Nincsen vége. És megmarad nemzedékről nemzedékre. Éppen ezért te benned bízunk. Most és itt, ahogy te benned bíztunk elejétől fogva, onnan kezdve, ahol egyáltalán csak vissza tudunk emlékezni. És te benned bízunk addig, amíg bízunk. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. A Krisztusért és az ő boldogatán kiortott véréért. Amen.